Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 461. dicséret első versét, Bár bűn és kín gyötör. Foglalva. Énekeljük tovább a 467. dicséret első három versét. A 467. dicséret így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus, a Te egyszülött, drága fiad nevében jövünk most hozzád. És kérünk, így tekints ránk. Hát nincs nekünk semmi érdemünk, amit hozhatnánk. Nem vagyunk mi méltók arra, hogy ránk tekints, szóba állj velünk, hogy valamit cselekedj az életünkben. Úgy vagyunk, mint a kapernaumi százados, aki kimondta, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj. És nem vagyunk méltók, Urunk, de köszönjük, hogy Jézusért mégis jöhetünk. És hisszük, hogy ha ő szól csak egy szót is, rendbe jövünk. És szólj, Urunk! Szólj egy szót, hogy múljon a félelem, a fájdalom, a gonosz hatalma, megtörjön a bűn ereje, hogy életünk lehessen benned, és bővelkedjünk. Áldott légy Jézus, hogy te ma és mindörökké ugyanaz vagy. És ha hozzád jövünk, ugyanazzal az Úrral találkozunk, mint akivel találkozott akár a gadarai is. Te semmit nem változol. És hogy akkor is ott cselekedtél, és volt hatalmad a démonok fölött, úgy van ma is hatalmad minden megkötözöttség fölött, minden nyomorúság és bűn fölött. És ha azért hívunk, mert szeretnénk benned és általad új életet, akkor te ezt megcselekszed. És köszönjük, hogy a szabadítás és az új élet elkezdése után sem hagysz minket magunkra. Mert nélküled, Uram, mi nem tudunk tenni semmit. Mi olyanok vagyunk nélküled, mint a gyertya, amit még nem gyújtottak meg. Nincs fénye, mert te adod a fényt, te adod a világosságot, te magad vagy az élet. És kérünk most, így jöjj az életünkbe. Jézus, jöjj, könyörülj, formálj, alakíts, és végezd el, hogy a te igéd most szóljon hozzánk, adjon üzenetet, és mutasson rá, milyen irányba menjünk tovább, és köszönjük, hogy ehhez majd megadod az erőt, mert a te szabad az erővel tölt fel, képessé tesz megtenni arra azt, amit korábban nem tudtunk. Áldunk és magasztalunk, és kérünk most így, légy itt velünk, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Márk evangéliuma 5. fejezetéből, az első 20 versből. Tehát Márk evangéliuma 5. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Majd megérkeztek Jézus és a tanítványok a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amint kiszállt a hajóból, a sírok közül elébe jött egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki sírboltokban lakott, és már láncokkal sem bírta őt senki sem lekötni, mert már sokszor megbilincselték és láncra verték. De ő a láncokat szétszaggatta, a bilincseket összetörte, és senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kövekkel vagdosta magát. Amikor pedig Jézus távolról meglátta, odafutott hozzá, leborult előtte, majd hangosan így kiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz engem, mert ezt mondta neki. Tisztátalan lélek, menj ki ebből az emberből. Majd azt kérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Ott legelt egy nagy disznónyája hegyoldalon, és a tisztátalan lelkek mindnyájan azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk azokba. Ő megengedte nekik. Ekkor a tisztátalan lelkek elhagyták az embert, és bementek a disznókba. A csűrhe pedig, mint egy 2000 disznó, a meredekről a tengerbe rohant, és vízbe fúlt. Akik pedig legeltették azokat, elfutottak, és elhíresztelték ezt a környező városban és falvakban. Az emberek pedig elmentek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézushoz értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, ott ül felöltözve, és eszénél van, megrettentek. Akik pedig látták, elbeszélték nekik, hogy mi történt a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután Jézus beszállt a hajóba, az előbb még megszállott arra kérte, hogy vele maradhasson. De ő nem engedte, hanem azt mondta neki: menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, milyen nagy dolgot cselekedett vele Jézus, úgy, hogy mindenki csodálkozott. Azt olvassuk a fejezet elején, hogy majd megérkeztek a tenger túlsó partjára, mármint Jézus és a tanítványok a gadaraiaknak a földjére. És ez úgy megfogott, megragadott, hogy megérkeztek. Megérkeztek a túlsó partra. Tudjuk, hogy eleve ez volt a cél. Hiszen az előző történetben arról olvastunk, hogy Jézus felszólította a tanítványokat, hogy menjünk át a túlsó partra. Igen, ez volt a cél, átmenni a túlsó partra. Mert Jézus nem céltalanul jár ebben a világban. És a tanítványokat is cél felé vezeti. A céltalan élet az olyan lődörgő élet. Az olyan sodródó élet. Van cél. Van cél, mégpedig a túlsó part. És fel kell tenni a kérdést, hogy van-e cél az életünkben? Hova haladok? Merre tart az életem? És mi a célom? Nekem is a túlsó part? Én is úgy vagyok ebben a világban, hogy a cél megérkezni a túlsó parton, ami biblikusan az örök élet, az üdvösség, az Isten láthatatlan világa. Sokszor nem beszélünk erről, már csak földi célok vannak. Elérni ezt, megszerezni azt, megérni bizonyos eseményeket, még a hívőknél is. És ritkán hallani, hogy a mi célunk az nem más, mint megérkezni az üdvösségre. És azért fontos ezt végig gondolni, hogy mi a célom az-e, hogy megérkezzek az Isten országába, mert látjuk, hogy van, aki meg akarja ezt akadályozni. És hogy megérkeztek a tenger túlsó partjára, mondhatnánk úgy is, hogy mindannak ellenére megérkeztek a túlsó partra, hogy a sátán ezt nagyon nem akarta. Tehát annak a hatalmas viharnak az ellenére érkeztek meg. Ugye már a tanítványok úgy látták, hogy elveszünk. Itt nincs segítség, itt már nincs miről beszélni, itt már nincs jövőkép, itt már nincs semmi, csak a halál. És ennek ellenére, a végveszély ellenére megérkeznek a célba. Jézus által. Mert rá kell döbbenniük arra, hogy Jézus Úr minden akadály fölött, minden erő fölött. Jézus Úr a természet ereje fölött is. És ezen is szabad elgondolkodni, hogy vajon így látom-e ma Jézus? Ilyen Uram van-e? Aki a természet erői fölött is Úr. Vagy én is úgy vagyok, mint a tanítványok, hogy amikor valami vihar történik, bepánikolok, és azt gondolom, hogy itt a vége. Elfelejtem, hogy ott van Jézus, elfelejtem, hogy neki van hatalma, akár a természet erői, vagy akár a bennem dúló viharok fölött is. Tehát ezek a tanítványok Jézussal együtt megérkeznek. És tulajdonképpen ez a fő cél, hogy megérkezni. Meg kell érkezni. És jó, hogyha ez ott van bennem. Én igenis meg akarok érkezni az Istenhez, Krisztushoz. Hogyan? Vele. Egyedül nem tudok megérkezni. Ugye a tanítványok is azért tudtak megérkezni a túlsó partra, mert ott volt velük Jézus. Persze még ez sem elég. Ez sem elég. Oda kell hozzá fordulni. Segítségül kell hívni, sőt merem mondani, hogy tulajdonképpen ugye ez a nagy pánik, halálfélelem is annak a következménye, hogy hagyták Jézust elaludni. Mert az egy dolog, hogy egy hajóban vannak Jézussal, de hát mit csináljon Jézus? Ugye mi mindig úgy szoktuk megközelíteni ezt a történetet, hogy elfáradt, hát elaludt, és ebben is van üzenet. Mert akár így is történhetett. De én inkább úgy látom, hogy ugye a tanítványokkal beszáll Jézus a hajóba, a tanítványok pedig úgy gondolják, semmi szükségünk Jézusra. Mert mi értünk a hajóhoz. Nincs itt most rá szükség, láb alatt. Talán még meg is mondták neki, hogy Jézus, légy szíves, ne lábatlankodj itt. Mi értünk a vitorlákhoz, az evezéshez, a kormányzáshoz. Te csak egy ács vagy, meg egy rabbi. Ezt nekünk kell csinálni. És mit tehet Jézus, ha nincs rá szükség? Lefekszik és alszik. Lehet, hogy nem jól látom, de van ám ennek egy párja. A laodíciai gyülekezet. Nincs szükségem semmire, mondja a gyülekezet. Mit tehet ott Jézus? Mit tehet olyan gyülekezetben, olyan hívő életében, aki azt mondja, hogy nincs szükségem rá? Mert én megoldok nélküled mindent. Kimegy az ajtó elé. Ha nincs rá szükség, kimegy az ajtó elé. Ez már az ő kegyelme, hogy ott marad és zörget, mert szeretne visszajönni. Hol van Jézus? Hagyom aludni, engedem, hogy kimenjen az ajtó elé, vagy odahívom, és azt mondom, lehet, hogy most nincs vihar. Lehet, hogy ez a feladat rutinszerű, de légy itt mellettem. Nem véletlen mondja Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Semmit. Még a rutin munkát sem. Ez a vihar erre példa. Hát ezek a tanítványok tapasztalt emberek voltak. Hány vihart átéltek. De mióta Jézus tanítványai, már nincs rutin munka. Jézus tanítványa nem állhat úgy hozzá, hogy én ezt nagyon jól tudom, mert akkor verességet fog szenvedni. Igen, korábban nem, mert akkor nem volt érdekes az ördögnek, de mióta Jézust követik, érdekes. Másrészt az ördög pontosan azt akarja, hogy ne érjünk célba. Ne érj célba. Vesz el az élet tengerén. Vesz bele a munkába, vesz bele a szórakozásba, vesz bele abba, amit ez a világ kínál, csak ne juss célba. Csak ne tedd azt, amivel ő megbízott. Ne légy tanítvány. De mivel ezek odafordultak, mondjuk így az utolsó pillanatban Jézushoz, megtapasztalják a hatalmát, és átélik, hogy Jézus semmilyen erő nem győzheti le. Jézus célhoz ér. Őt nem lehet megakadályozni. És célhoz ér. Most a cél a gadaraiaknak a földje. És azt látjuk, hogy amint kiszáll a hajóból, és a sírok közelébe, a sírok közül elébe jött egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott. Tehát megérkeznek, és alig, hogy Jézus kijön a hajóból, azonnal megjelenik egy erőteljesen megkötözött ember, hisz egy légió lakik benne, egy magából teljesen kifordított ember, és rohan, szinte örjöngve Jézus felé. Mondhatnánk azt, hogy elállt az egyik vihar, és támadt egy másik. Az egyiket Jézus lecsendesíti, a tanítványok úgy gondolják, hogy hát akkor most már minden rendben van, és még talán ki se érkeznek kászálódni a csónakból, vagy a hajóból, és kitört az újabb vihar. De merem azt mondani, hogy ez a vihar félelmetesen. Hisz egy önmagából kifordult ember rohan feléjük, ez biztos, hogy nagyon rémítő látvány. És azon gondolkodtam, hogy megfoglalkoztat, hogy vajon ma van ilyen? Ma van megszállott, tisztátalan, gonosz lélektől megszállott ember? És ha igen, akkor kicsoda? Kire mondjuk rá? Hiszen ma, ha ez az ember ma él és elmegy az orvoshoz, kap egy diagnózist. De nem azt mondják neki, hogy megszállott. Ma mindenre van egy diagnózis, ma minden problémának van betegség neve, de vajon észrevesszük-e, amikor a gonosz munkálkodik? Amikor többről van szó, mint csak egy betegség, hanem azt látjuk, hogy a gonosz szét dobálja egy embernek az életét. Persze nem muszáj, hogy így dobálja szét, mint ezét az emberét, de lehet, hogy szétdobálja a kapcsolatokat. Hisz az ördögnek az a neve, hogy diabolosz, szétdobáló, arra szakosodott. Szétdobálja elsősorban az ember Istennel való kapcsolatát. Nem is engedi, hogy létrejöjjön. Mindent megtesz ellene. De ha mégis létrejött a kapcsolat az Istennel, akkor azon munkálkodik, hogy ezt tönkre tegye. Hogy elszakítson Istentől. Ha létrejön két ember között egy kapcsolat, akkor az is a szétdobáló műve, amikor az tönkre megy. Igen, mi emberi szinten gondolkodunk, minden mögött a másik szemét látjuk, mint felelős. Ugye szétmegy egy házasság, ki szokott arra gondolni, hogy itt a szétdobáló dolgozik. Ki szokott arra gondolni, hogy itt a sátán tesz meg azért mindent, hogy ez a kapcsolat kudarcba fulladjon. Ki gondol arra, amikor egy ember élete anyagilag tönkre megy, hogy itt a szétdobáló cselekedett? Ki gondol arra, amikor valakinek rossz irányba halad az élete, szenvedélybeteg lesz, hogy itt a szétdobáló a gonosz cselekszik? Egy tisztátalan lélektől megszállott ember. Ki gondol arra, amikor nem tudunk urrá lenni önmagunk fölött, amikor nem tudunk dolgokra nemet mondani, hogy megszállott vagyok. Mert az a megszállott, akit valami irányít. Lehetek én, akár a tévé, a számítógép, a szórakozás, vagy bárminek a megszállottja, sőt a munka megszállottja is. Ha nem tudok nemet mondani, ha az mindennél fontosabb, ha egy másik ember igényt tartana rám, de én nem tudok megmozdulni, mert valami ott tart, akkor igenis megkötözött ember vagyok. Tehát mindig ott mutatkozik meg a szabadság, hogy tudok-e nemet mondani. Ha valaki azt mondja, jöjj, segíts nekem, vagy szükségem volna egy pohár vízre, vagy egyszerűen ülj le és beszélgessünk, de én nem tudok megmozdulni, nem tudom otthagyni azt, amivel foglalkozom, akkor megkötözött ember vagyok. És ez, aki jön egy ilyen megkötözött, egy tisztátalan lélektől megszállott ember. Azt látjuk, hogy egyre rosszabb az állapota. Folyamatosan rosszabbodik. Tehát nem azonnal éri el azt a szintet, azt a mélységet, amiben akkor látjuk, amikor Jézussal találkozik. Folyamatosan rosszabbodik. És nem tud rajta segíteni senki. De ezt olvassuk, hogy a környezete, amit tud, azt megteszi. Persze, amit tesznek, az elsősorban talán inkább azt a célt szolgálja, hogy nyugtuk legyen tőle, hogy ne zavarja az életüket. Mert minden, amit tesznek, olyan, hogy megkötözik, bilincset tesznek rá, tehát meg akarják fékezni, hogy kicsit elviselhetőbb legyen, hogy mi nyugodtan élhessük az életünket. Tehát amit a környezet tesz, annak a szándéka nem ennek a beteg embernek, ennek a megszállottnak a meggyógyítására irányul. Nem meggyógyítani akarják, hanem csak egy kis nyugtot tőle, hogy nyugodtan élhessük az életünket. Hogy ne roncson váratlanul és hirtelen bele, és ne legyen veszélyes, ami számunkra, ne jelentsen veszélyt. Tehát ezek az emberek, akik ott vannak, nem segít, nem gyógyítani akarják, nem abban munkálkodnak, hogy szabad legyen. Mondhatnánk azt, hogy tulajdonképpen csak megszabadulni akarnak tőle, mert nem az az ember fontos. Nem az ember fontos. És jó látni azt, hogy a Szentírás végig úgy beszél róla, hogy ember. Hogy ember. Mert az Isten a legnyomorultabb állapotú szemében is az embert látja. Nem jelzőket mond rá, hogy ilyen, meg olyan. Mi csak annyit mondanánk, hogy na ez a megszállott, na ez a örjöngős, ez a magából kivetkőzött. De az ige mindig hozzáteszi, ember. És Jézus azért jött, hogy ezt az embert kimenekítse a gonosz karmaiból, hogy leszedje róla azt, amit a gonosz rárakott. Az embereknek, amit megoldással próbálkoznak, az nem sikerül. Tehát az emberek mindennel kudarcot vallanak, mert lekötözik, szétszaggatja a láncokat, letöri a bilincseket, tehát semmi nem segít. Semmi nem tartós. Mert ez nem megoldás. A megoldás az lenne, hogyha Isten felé segítenék. Ha volna valaki, aki imádkozik érte. A segítség mindig az Úrtól jön. És az fontos, hogy vajon mi mindig őt keressük-e minden nyomorúságban. Ugye itt azt látjuk, amikor ez az ember beteg lesz, amikor ez az ember egyre rosszabb állapotba kerül, és már félnek tőle, akkor próbálnak valamit tenni, de mindig csak emberi módszerekkel próbálják őt kisegíteni ebből az állapotból, vagy olyan helyzetbe hozni, hogy ne legyen veszélyes. senki nem jut el oda, hogy próbáljuk Isten felé vinni. Tudom, ők Gadarában vannak, ami nem zsidó terület, de már Jézusnak a híre sokfelé elterjedt. Azért ott is élnek zsidók. És senki nem mondja azt, hogy gyerekek, imádkozzunk, hogy kérjük Istent. Hát látjuk, hogy mi nem vagyunk képesek megoldani. Még annyira sem jutunk el, hogy a veszélyt elhárítsuk. Ki kerül a sírok közé, de ott is veszélyes. Ott is veszélyes. És milyen jó látni, hogy Jézus elindul egy ilyen ember felé. Tulajdonképpen érte megy a túlsó partra. Ő a cél. Az ő életének a megmentése a cél. Mert Jézusnál az ember megmentése a cél. Ő nem szórakozni jött erre a földre. Nem egy kis hajókázásra, hanem azért, hogy mentse. Mentse azt, akinek emberileg már nincs esélye, mert a sírboltokból nincs visszaút. Igen, a sírboltból már nincs visszaút. Aki oda jut, annak emberileg nincs visszavezető út. Mint ahogy a leprásnak nincs visszaút a leprások völgyéből. Nincs. Addig nincs, amíg Jézus oda meg nem érkezik. Mert Jézus az út, ami visszafelé vezet, ami az életre vezet. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja a megváltó. Ő az Úr. És amikor reménytelen, nehéz helyzetekkel találkozunk, amikor úgy gondoljuk, hogy itt nincs visszaút, eszünkbe jut-e, hogy Jézus az út, és ő elkészített egy hidat, a kereszty által, ami összeköti a földet a mennyel, és van út. Van út Istenhez. Van út a szabaduláshoz. Van út a gyógyuláshoz. Már nem reménytelen az életünk. Tehát Jézus jön. És azt láttuk, hogy ez az ember Jézus elé jön, oda rohan szinte, és amikor meglátja távolról, leborul előtte, majd hangosan így kiáltott, mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia, az Istenre kérlek, ne kínozz engem. Itt láttuk azt a kettősséget, hogy egyrészt még valami emberi rész maradt benne, még az ördög nem tudott totálisan mindent kimosni ebből az emberből. Van egy emberi rész, ami érzékeli, hogy az Isten fia, és ő benne a szabadulás, az új élet lehetősége eljött. Van egy rész, ami érzékeli, hogy itt van az Isten, mert leborul előtte. Ez az ember úgy, abban az állapotban leborul előtte. Ez azt jelenti, elismeri, hogy ő az Úr, hogy neki is Ura. És talán benne van annak a kifejezése, hogy te tudsz rajtam segíteni. De látunk egy másik oldalt is, amelyik megszólítja Jézust, és azt mondja, mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz engem. A másik oldal, a gonosz, tudja, kivel áll szemben. Tudja, hogy Jézus az Isten fia. És azt mondja neki, ne kínozz engem. Ráadásul még Istenre kéri, ne kínozz engem. Tehát így akarja Jézust lefegyverezni, de Jézust nem lehet lefegyverezni. Jézusnak hatalma van minden gonosz fölött, és nem a gonoszra hallgat, hanem az Atyára hallgat. Tehát tudja, kicsoda Jézus, de így kezdi, mi közöm hozzád, Jézus? Mi közöm hozzád? Nem akarja, hogy közel legyen. A gonosz Nem akarja, hogy Jézushoz közel legyen, mert tudja, hogy Jézussal neki nem lehet kapcsolata. Mert Jézus nem vállal a gonosszal közösséget, neki majd az emberhez lesz köze. A megszabadult, megtisztult emberhez lesz köze. Mi közöm hozzád, Jézus? De föltehetjük a kérdést, hogy van-e már közünk Jézushoz? Mi közöm van hozzá? Mi közöm van hozzá? El tudom mondani, hogy az a közöm, hogy a tanítványa vagyok. Ilyen alapon van közöm hozzá, hogy megtisztított a bűntől, a gonosztól, és már az övé vagyok. Vagy még csak annyi közöm van hozzá, hogy hallottam róla, hogy tartom az egyházam hagyományait, vagy már kapcsolatba kerültem. Mi közöm van hozzá? Van-e közöm hozzá? Élő kapcsolatom vele. Jézus odalép és megkérdezi, hogy mi a neved? Ugye ráparancsol, tisztátalan lélek, menj ki az emberből, majd megkérdezi, mi a neved? Mi a neved? És ő válaszol. Jézus nem azért kérdi, mert nem tudja kicsoda, nem is a polgári nevére kíváncsi, valószínűleg már nem tudja, de ha tudná is, ez az ember nem azzal válaszol, hogy Jakab vagyok, Ádám vagyok, hanem mit mond, légió a nevem. Vagyis azt mondja el, ami ő valójában, ami belőlről, ami az állapota. És amikor Jézus azt kérdezi, hogy mi a neved, akkor pontosan ezt kérdezi, mi vagy te belőlről? Ki vagy te belőlről? Minek mondod magad? Mit mondok? És ez megmondja a légió. Kimondtam én már őszintén, igazán azt, ami vagyok, akinek látom magam, és akinek az Isten is lát, hogy elbújok valami más nevek mögé, hogy azt mondom, Uram, én ez vagyok. Ez vagyok, vállalom. És ebben már benne van, hogy igen, ez vagyok, de szeretnék lenni más. Szeretnék tőled új életet, új nevet kapni. És amikor valaki kimondja azt, aki kimondja a valóságos nevét, azzal már elindul a gyógyulás, a szabadulás útján. Mert itt kezdődik a gyógyulás, hogy megmondom, ki vagyok, hogy válaszolok Jézusnak. És ezután a légiót kiparancsolja az emberből, akik kicsit alkudoznak, és Jézus azt mondja, jó, akkor mehettek a disznónyájba, de az emberben nem. A gonosz mindig maradni akar, tudja, hogy hol maradhat, hol tud még tovább rombolni, de Jézus nem engedi, hogy az emberben maradjon. Az disznónyáj elpusztul. Van, aki azt mondja, hogy ugye, amit egy ember kibírt, azt nem bírt ki 2000 disznó. Beleroppant 2000 disznó. Ilyen erős volt a légió, a gonosz hatalma. És amikor kimegy a gonosz, felszabadul az ember, és ez meglátszik. A szabadítás az mindig meglátszik. Akkor az Isten egy emberben dolgozik, akkor egy embert szabaddá tesz és újjáformál, az mindig meglátszik. Mint ebben az esetben is. Azonnal észrevették, amikor ugye a disznópásztorok bemennek, elhíreztelik, hogy mi történt, és ugye a disznó tulajdonosok kijönnek, akkor látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, ott ül felöltözve és eszénél van. A légió volt, már csak volt, múlt idő, már nincs, észreveszik. Igen, amikor az Úr beköltözik az életünkbe, azt észreveszik. Annak nyoma van, ha nincs, akkor még nem történt meg a szabadítás. Ha nem veszik észre, hogy hát valami történt, és már másképpen élünk, másképp viszonyulunk a dolgokhoz, mint addig, akkor ott még nem történt semmi. Vagy legalábbis Jézus szabadítása nem ment végbe. És ugye ott ült eszénél, felöltözve, és megrettentek. Ki lehet ez, aki ilyen változást tud végbe vinni? És az a szomorú, hogy nem arra jutnak, hogy hát akkor nekünk is oda kell menni. Olyan szomorú, hogy nem az a konklúzió, hogy ha ezt az embert rendbe rakta, hát a mi életünkben is annyi sok nyomorúság van, amit mi nem tudunk megoldani. Hát kérjük meg ezt a Jézust. Megvigyük haza, hívjuk haza, mennyi megszállott, mennyi szenvedélybeteg, mennyi tönkrement életű ember van. Végre eljött valaki, aki nem pusztít, aki az embernek nem okoz romlást. Hát, kísérjük haza. És nem ez történik, hanem arra kérlelik, menjen el. Döbbenetes. Döbbenetes. Amikor ezek az emberek nem egy ember meggyógyulását látják, és azért hálásak, hanem a disznók elveszését. És a disznók pusztulása fontosabb neki, mint egy ember gyógyulása. És így van ez a mai világban is. És sokszor nem így van velünk is. A tárgyaink, a kedves eszközeink, a növényeink, vagy az állataink sokszor értékesebbek, fontosabbak, mint egy ember élete. Ha mi kedvenc dolgunkkal valami történik, lelöki valaki a telefonunkat, abból baj van. Lelöki az asztalról egy kedvenc csészénket, összedőlt a világ. De lehet, hogy valaki a szemünk előtt összeesik, észre se vesszük. Igen, vagy ha valakinek lelki fájdalma van, meg se látjuk. Mert csak a pénzben kifejezhető dolog az érték. És ha az elveszik, hányszor? Jobban fáj. Jobban fáj, mint ami a világban van. Fáj nekünk, hogy mennyi ember hal meg ma katasztrófákban. És fáj nekünk az, hogy lehet, hogy Isten nélkül halnak meg, hogy nincsenek megváltva. Vagy csak azt mondjuk, milyen sok pénz kell majd a helyreállításhoz. Hogy mennyibe fog kerülni a házakat újraépíteni, a környezetet rendbe rakni, de hány ember jut esetleg a kárhozatra, mert nem ismerte Istent. Isten népének fáj ez? Nekünk fáj. És kérjük az Urat, hogy könyörüljön, hogy ébredjünk, hogy ne járjunk ugyanúgy, hogy megismerjék minél többen az ő kegyelmét. És ez az ember, amikor meggyógyul, menne Jézussal. Ez a normális. Ez az egészség, tele van a szívem szeretettel, és követni akarom. Igen, ha valaki megtapasztalja a hatalmát, menni akar utána, menni akar vele, mindig vele. De ebben az esetben Jézus ezt nem engedi. Miért? Mert őt elküldték, de ő azért nem mond le a gadaraiakról, vissza akar menni. Hogyan? Ebben az emberben. Mert amikor ez visszasétál az ő szülő földjére, Jézus már ott van benne. Ugye mondd el! Menj haza és mondd el! Mi a feladata? Ne az, hogy most gyere velem. Menj haza és mondd el! Menj haza és mondd el, mit? Mit? Ki nyert olimpiai aranyat? Menj a dinnyára. Jaj, nem ezt. Bocsánat. Menj haza és mondd el. Milyen nagy dolgot tett az Isten az életedben. Ez van a szívünkre helyezve. És ezt elmondjuk. Ez a legfontosabb. Mert testvéreim, az egyéb dolgokról mindenki tud beszélni. Aki az eljut a világ híre, az el tudja mondani. De az, hogy milyen nagy dolgot tett vele az Isten, az csak az mondhatja el, aki ezt a nagy dolgot átélte. És ha átöltem, mondjam el. Otthon, vagy abban a közegben, ahol most mozgok, azok közt, akiket az Úr rám bízott. Imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos ez az ige, és olyan jó látni téged, hogy Uram, te a viharokon keresztül is célba érsz. Téged senki és semmi nem tántoríthat el, nem állíthat meg, ha te valaki felé elindultál. És Uram, ez reménységgel tölt el minket ma is. Mert ha elindulsz felénk, meg is fogsz érkezni. Tombolhat bármilyen vihar, és próbálkozhat Sátán bármivel, te meg fogsz érkezni. És ha megérkezel, nagy dolgot fogsz ott cselekedni. Ezért dicsérünk és magasztalunk, és kérünk, Urunk, formáld úgy az életünket, hogy mi is menjünk veled, hogy mi is célba akarjunk érni. Úgy is, hogy elérjünk egy másik emberhez, akinek segítségre van szüksége, de úgy is, hogy megérkezzünk a mennyei hazába. Hogy az legyen az igazi célunk, hogy hazaérjünk. És Urunk, kérünk, hogy tudjunk imádkozni, tudjunk azon munkálkodni, hogy akit a sátán megkötözött, szétdobált, azokat oda segítsük hozzád. Hogy el tudjuk mondani, hogy eljött Jézus, aki megszabadít, helyreállít, összerak. Mint ezt az embert is. Te rakd össze az életünket. Te rakd össze annak minden széthullott darabját, hogy már rólad beszéljen. Hogy téged dicsőítsen. És Urunk, végezd el, hogy aki lát minket, az fölismerje, hogy itt nagy dolog történt. És könyörülj, hogy ma ne elutasítsanak az emberek, hanem hozzád jöjjenek. Hogy fölismerjék, te vagy az esély arra, hogy még a sírboltból is vissza tudjunk térni. És elsősorban örök életre juthassunk általad. Kérünk, Urunk, így formálj és alakíts minket, és könyörülj, hogy rólad beszéljen az életünk, és mi is el tudjuk mondani azt, amit bennünk megcselekedtél. Köszönjük, hogy hordozod az életünket, köszönjük, hogy odaadtad önmagad a kereszten, hogy legyen esélyünk, hogy megmeneküljünk, hogy éljünk, és így visszük eléd a betegeket, megkötözötteket, Urunk, add, hogy átérjék a veled való találkozást, hogy megszabaduljanak, meggyógyuljanak, és üdvösségre jussanak. Urunk, könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, könyörgünk a családokért, gyermekekért, fiatalokért, eléd visszük egyházunkat, ébrezges Urunk, szent lelked által, könyörgünk népünkért, és az egész emberiségért. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb foglaljuk el helyünket. Legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk úrnapi istentiszteletet. Hirdetem, hogy a ránk következő héten, kedden és csütörtökön nem lesz hétközi alkalom. Tehát jövő héten, kedden és csütörtökön nem tartunk hétközi istentiszteletet, majd az után, tehát a következő vasárnap lesz ismét. Tehát vasárnap után, a következő vasárnap lesz ismét istentisztelet. Befejezésül énekeljük a már megkezdett 467. dicséret 4.-5. versét, már szolgád lettem, Jézusom.